Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Február 15-e a határidő, és ez nincs is már olyan messze, eddig lehet jelentkezni az ősszel induló felsőoktatási képzésekre. A felvételi tájékoztató már múlt év végén elérhető és hozzáférhető volt, sőt, ha jól emlékszem, ez januárban még ki is bővült újabb információkkal, és ezt bárki föllapozza, akkor azt látja, hogy, vagy hát nem föllapozza, hanem az interneten átnézi, hiszen a felvi.hu-n lehet ezt leginkább megtekinteni, hogy igencsak széles a választható képzések köre. Ez szinte folyamatosan bővül évről évre, mert most azt láttam, hogy 300 féle alapképzés és több mint 400 féle mesterképzés közül lehet választani.
Igen, közel 800 féle képzésből lehet választani, és a bővülés az kifejezetten a megújult felsőoktatásnak köszönhető, hiszen a társadalom-gazdaság igényeire nyitottnak kell lenni a felsőoktatási képzéseinknek, és ezért egy széles palettát biztosítunk azon a 15 képzési területen, amelyben a bölcsészet, humán, reál, természettudományok mind-mind megtalálhatóak. Ott vannak az alapképzések, amelyek segítenek jellemzően 3 év alatt megfelelő orientációt biztosítani a jelentkezőknek, és utána elépülnek a mesterképzéseink, de hát vannak tradicionális osztatlan képzéseink is, mint például az orvostudományi területen, vagy akár mondhatnám a jogi területet is, amely osztatlan képzéssel áll rendelkezésre. És talán érdemes azt is elmondani, hogy örömteli az, hogy egyre több az idegen nyelvű képzés, mert az idei képzési meghirdetéseknél 123 angol nyelvű képzésünk van, ez több egyetemen érhető el, és 10 német nyelvű képzésünk is van, ami a felsőoktatás nemzetközi esítését jelenti.
És hát, tegyük hozzá azért, hogy vélhetően ez korán sem már csak a itt tanuló külföldi diákoknak szó, hanem nagyon sokan választanak magyar diákok, magyar továbbtanuló fiatalok is idegen nyelvű képzést.
Természetesen, tehát ez jellemzően, ezek a képzések azért vonzák a magyar fiatalokat is, és hát 48 helyen érhető el felsőoktatási képzés ma Magyarországon, ami tényleg azt lehet mondani, hogy széles választék van, 21. századi választék van, megfelelő társadalmi-gazdasági profilokat lefedő választéka van a felsőoktatási képzéseinknek, és hát most jó igazán egyetemistának lenni, hiszen olyan infrastruktúrális fejlesztések történtek az elmúlt években, és várhatóak az elkövetkezendő években, amely nem csak a beltartalmat, de az infrastruktúrát is megújítja.
Majd beszélünk erről is kicsit részletesebben, de még egy kicsit a felvételinél és a jelentkezéseknél maradva, hát nyilván ugye az még nem tudható, hogy hogyan alakul majd a jelentkezések aránya, viszont tavaly 11%-kal többen jelentkeztek felsőoktatásba, mint az azt megelőző évben. Férőhelyeket létszámot tekintve akár még bővülhet is ez a kör. Nyilván, hogy ez ponthatárok és pontszámok függvénye is, hogy ki jut be és hányan jutnak be.
Nagyjából azonos kapacitás számmal, egy kicsivel nagyobb kapacitás számmal rendelkezünk most az idei évben a felsőoktatási felvételinél. Ez részben köszönhető annak, hogy az új struktúrában működő intézményeknél egy 6 éves finanszírozási szerződéssel biztosítjuk azokat az állami ösztöndíjas kereteket, keretszámokat, amelyek a jövő vonatkozásában fontosak. És hát bízunk abban, hogy a megújult felsőoktatás sokan választják, bár azt is látnunk kell, hogy a felsőoktatás megújulása mellett a szakképzésnek az oklevelés technikus képzése is jelent lehetőséget a 12. év után a fiataloknak, és így az első fél év, őszi fél év tapasztalatait a megújult felsőoktatásban elemezve, ahol nagyon nagy mértékben próbáltunk lemorzsolódást csökkenteni, illetőleg abba is, arra is odafigyeltünk, hogy az úgynevezett hallgatói átsorolásoknál, amikor valaki állami ösztöndíjasból önköltséges lesz, ebben a COVID időszakban kell egy védőhálót biztosítanunk, így az őszi félében sokkal több hallgatót, közel 10 000-rel több hallgatót tartottunk meg a felsőoktatás rendszerében, mint az előző években.
Ja, a felvételi pontszámok, ez nyilván meghatározó lesz majd, de a pontszámítás tekintetében lehetnek, vagy lesznek változások? Most egyáltalán több lett pont számítás, vagy ezzel kapcsolatos jogosultságban van-e változás a mostani felvételi időszakban?
Alapvetően 500 pontról beszélünk, és ebből az 500 pontból 200 pont az utolsó két év jegyeiből az érettségi eredményekből, 200 pont pedig az érettségi felvételi eredményekből van, és 100 pont az, amely többletpontként szerezhető. És ha megnézzük, hogy ezek közül mely többletpontokat szereznek leginkább a hallgatók, ebből az egyik a nyelvvizsga, ahol a középfokú nyelvvizsgáját 28, a felsőfokú nyelvvizsgáját 40 többletpont adható. A tavalyi évben kb. 45 000 hallgató érvényesítette, tehát majdnem minden második jelentkező hallgató érvényesítette ezt a pontszámot. A másik pedig, hogyha valaki emelt szintű érettségi tesz, jellemzően a művészeti képzéseket ebben nem számítva, mindenhol legalább egy emelt szintű érettségi kötelező.
De ez követelmény is.
Ez követelmény is. Az egy, igen. Vannak olyan képzések, ahol két emelt szintű érettségi van. Ott az emelt szintű érettséginél plusz 50 pont adható, és ez, ha két emelt szintű érettségie van valakinek, akkor az már pontosan 100 pontot jelent. Az emelt szintű érettségi választási lehetőség is egy ilyen 50 000-es hallgatói létszámot érintett, valamint ott vannak a sport többletpontok, ott vannak például most idén indul az önkéntes katonai szolgálatért a 16 vagy 32 többletpont biztosítása, de hátrányos helyzetű hallgatók esetében is biztosítunk többletpontot.
Tanulmányi
versenyeredményeiért is biztosítunk többletpontot, tehát széles a többletpontok rendszere, de maximum 100 többletpontot lehet érvényesíteni, és az oktatási hivatal munkatársai arra is figyelnek, hogy mindig a hallgató számára a legkedvező pontszámítási módszertant veszik figyelembe.
Említette az okleveles technikusi vizsgát vagy képzettséget, ugye ez a technikumokban megszerezhető végzettség, és ha jól tudom, ezzel is valamilyen formában többletpontot lehet szerezni. Ugye arról többször beszéltünk itt az Inforádióban is, hogy a technikumra tulajdonképpen szeretnének úgy tekinteni, hogy ez tulajdonképpen a mérnök képzésnek az előfutára, vagy az előszobája legyen. Tehát végül is az a cél, hogy a technikumokból, ezekből a szakképző intézményekből a felsőoktatásba jutást, vagy ezt az átmenetet valamiképpen könnyebbé tegyék?
A stratégiai cél az tulajdonképpen az, hogy az okleveles technikus képzésnél a plusz ráépülő egy év, és a felsőoktatási képzések egyfajta hidat képezzenek. Mm-hmm. Tehát a képzési tartalom összehangolása úgy valósuljon meg, hogy az aztán a későbbiekben kreditet érjen, elszámolható legyen a felsőoktatási képzés során is. A másik, itt természetesen megfelelő szakképző intézmények és felsőoktatási intézmények között úgynevezett twinning projektek, közös képzési projektek alakultak ki az elmúlt időszakban. A másik, hogy pont négyszerező lehetősége is van az okleveles technikus képzésben résztvevőknek, abban az esetben, ha megfelelő szakmai vizsga eredménnyel rendelkeznek. Ezzel is bizonyos képzési területeken, ahogy említette, jellemzően a műszaki képzési területeken próbáljuk ezt erősíteni, hogy a jó okleveles technikus végzettséggel aztán utána könnyebb felvételi legyen a felsőoktatásba, hiszen a közös gondolkodás, a közös gyakorlótér ugyanaz.
Nyilván a diákok, a továbbtanulást fontolgató diákok az elmúlt hónapokban is folyamatosan tájékozódtak és megpróbáltak minél több információt beszerezni akár a választott egyetemekről, és hát az egyetemek is november óta, ősz óta azért tartottak nyílt napokat, bemutatkozó foglalkozásokat, és ne feledkezzünk meg arról, hogy januárban volt a nagyszabású edukáció kiállítás, a felsőoktatási kiállítás, amelyen azt hiszem, hogy minden egyetem és minden felsőoktatási intézmény képviseltette magát, de azért hát nyilván, hogy a járványhelyzetből vagy a pandémiás időszakból adódóan azért még ebben a tájékozódási lehetőségeket tekintve azért voltak nehézségek? Tehát, mint mondjuk az utolsó békeévvel összehasonlítva, mondjuk 2018-19-el összehasonlítva?
Igyekeztünk az elmúlt időszakban számos tájékozódási lehetőséget biztosítani. Az egyik az, hogy a felvi.hu weboldalt megújítottuk, sokkal hallgatóbarátabbá tettük, pontszámítókalkulátorral, összehasonlító elemzésekkel, miből kell érettségiznem, az egyes szakokon, a különböző egyetemeken hogyan alakultak a ponthatárok, tehát sokkal közelebb hoztuk ezt a hallgatókhoz. Másik, hogy egy nagyszabású edukáció rendezvény volt január 13 és 15-e között, több mint 44 ezer látogató diákkal, de ez nem csak jelenléti volt, hanem online formában is nyomon követhető volt, tehát itt is megpróbáltunk még szélesíteni, és hát ez egy igazi felsőoktatási seregszemle volt, tehát a Színház és Filmművészeti Egyetem egy kis színpadot hozott oda, a Táncművészeti Egyetem folyamatos táncbemutatókat tartott, de volt ott harckocsi, volt ott helikopter, és hát ami a leglényegesebb volt, hogy hallgatók mondták el az egyetemi tapasztalataikat a leendő jelentkezőknek, tehát egy nagyon élő diszkuszió volt arra, hogy milyen is egyetemistának lenni. Számos nyílt nap volt, és nyílt nap van az egyetemeken, és tudatosan a felsőoktatási intézmények látogattak meg gimnáziumokat, szakképzőcentrumokat, magam is majd közel 10 helyen jártam, és próbáltam meg akár szakképzési centrumban, akár budapesti vidéki gimnáziumban a hallgatóknak elmondani, hogy megújult a felsőoktatás, fokozatot váltott a felsőoktatás, most jó igazán egyetemistának lenni, és hát van egy folyamatos otthoni kontrollom is, mert a legidősebb gyermekünk most felvételizik, tehát így otthon is fölteszik a felsőoktatás érintő praktikus gyakorlati kérdéseket.
Ha már ezeket a fórumokat említett, én is olvastam egy beszámolót egyébként a Városmajori Gimnáziumban tartott fórumról, ahol ön adott tájékoztatást a továbbtanulásra készülő diákoknak. Mi volt egyébként akár itt, vagy akár más fórumokon a tapasztalat, vagy mi volt a visszajelzés a diákok részéről? Kérdezem ezt azért is, mert azért az elmúlt években volt egy meglehetősen erős trend, vagy tendencia, hogy a nagyon jó képességű, tehetséges diákok azért előszeretettel próbáltak külföldi tanulmányok felé tendálni, vagy külföldi egyetemet választani több-kevesebb sikerrel. Ez még továbbra is azért markánsan jelen van? Tehát ez a szándék azért ott van a fiatalokban, vagy azért már elmozdult a hazai elit egyetemek képzései felé?
Nagyon, ami a legfontosabb volt, hogy aktívak voltak a végzős diákok, tehát kérdeztek és érdeklődtek, és szerintem ez a legfontosabb. Viszont amikor a hazai felsőoktatás elmúlt években elért eredményeiről néhány főbb számot, trendet megjelenítettem, azt kell, hogy mondjam, hogy elindította a gondolkodásukat. Az egyik például az, hogyha megnézzük, 11 magyar felsőoktatási intézmény a világ legjobb egyetemeinek 5%-ában van, 28 ezer egyetem van a világon, a legjobb 1400-ban top 5%-ban van 11 egyetemünk, azaz azt lehet mondani, ilyen hasonlatot is mondtam, hogy kint vagyunk a VB-n, tehát kint vagyunk abban a csoportban, ahol igazán jó egyetemek vannak.
De ez ugye azért egy egyetemi rangsor vagy ranglista, mert ugye számos akár egymással összevethető vagy összehasonlítható.
Így van.
Ugye ez a Times Higher Education
azért listája. Azért szoktam erre hivatkozni, mert ez a legkomplexebb mérőszámmal rendelkező egyetemi rangsor, amelyben minden egyetem benne van.
Tehát ebben 11 magyar egyetem ebben van, és ha jól emlékszem, akkor ráadásul a Semmelweis Egyetem az első 300-ban van, mégpedig 150 helyet javítva a korábbi élegez gépest. Úgyhogy...
Ez így van, de ha azt az adatot hozzátesszük, hogy a magyar hallgatók kétharmada ezen 11 egyetemre jár, akkor azt mondhatjuk, hogy a felsőoktatás meghatározó képzési területeiben a világ élvonalába tartozunk. És ez abszolút, abszolút fontos. A másik, amit szintén többször elmondtam, és ezt lényeges látunk, hogy nem kell ahhoz külföldre menni, hogy meghatározó elit kutatókkal tudjunk együtt dolgozni. Az elmúlt években mondhatnám Karikó Katalint, mondhatnám Roska Botondot a látáskutatás kapcsán, olyan egyetemi együttműködések alakultak ki, olyan kutatólaborok jönnek létre, amelyekbe a fiatalok bekapcsolódhatnak, vagy akár mondhatnám Rubik Ernőt is a Móri Nagy Művészeti Egyetem tanárát, tehát vonzó kutatások indulnak Magyarországon, és hát a nemzetközi programjaink COVID előtti időszakban a nemzetközi mobilitási programainkkal évente közel 10 000 hallgató tölthetett el akár egy-egy szemesztert úgy külföldi csereprogram keretében, hogy mindeközben az idegen nyelvet tanulta, tapasztalatot szerzett, és aztán utána elismerték ezeket a képzéseket az adott anyaegyetemén. Tehát ezek voltak azok, amelyek igazán a hallgatók számára érdekesek voltak, no meg az ösztöndíjak. Tehát,
és hol van ösztöndíj lehetőség?
Igen, mert hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium standján, az edukáció kiállításon az egyik legjobban keresett dolog az ösztöndíj kalkulátor volt, amelyre azt lehet mondani, hogy 30 ösztöndíjat biztosít a magyar felsőoktatás, 30 ösztöndíj, 108 000 hallgató és 60 milliárd forint, amely az éves ösztöndíj. Ebben vannak kiválósági, szociális, oktatási ösztöndíjak, bizonyos képzési programra vonatkozó ösztöndíjak, tehát széles a magyar ösztöndíjskála, és hát a legnagyobb ösztöndíj azért az, hogy amit az amerikai filmekben látunk, hogy már a gyermeknek elkezdenek bölcsődés óvodás korától gyűjteni arra, hogy mi lesz a felsőoktatási tanulmányainak a finanszírozásával. Ne felejtsük el azt, hogy 2021-ben a felvett hallgatók 81%-a állami ösztöndíjas helyre került. Hogy összetudjuk ezt hasonlítani, 2010-ben ez 69% volt, és hát
és ez ugyanúgy vonatkozik a modellváltott egyetemekre, mert ugye volt egy olyan aggály, vagy egy olyan félelem, hogy a modellváltott egyetemeknél a képzési költségek is majd megugranak, és hát most már ugye a diákoknak a kétharmadja, vagy a többsége az ilyen modellváltott egyetemen folytatja a tanulmányait.
Ugyanez a 80%-os aránya a modellváltott egyetemeknél is igaz, sőt, ott, mivel 25 éves keretmegállapodást és 6 éves finanszírozási szerződést kötöttünk, ennek a stabilitása, a hosszú távú kiszámíthatósága is biztosított az állami ösztöndíjas helyek vonatkozásában, hogy érezzük ezt, hogy mit jelent. Ez azt jelenti, hogy egy átlag hallgatóra ez évente több mint 800 000 forintnyi ösztöndíjat jelent azért, hogy ő állami ösztöndíjasként vesz részt a magyar felsőoktatásban.
Szóba kerültek az egyetemi rangsorok az imént. Jellemző, hogy a diákok itthon és hát mondjuk külföldön is, azok a külföldi diákok, akik mondjuk magyarországi egyetemen szeretnék folytatni a tanulmányokat, jellemző, hogy figyelik, nyomon követik ezeket az egyetemi rangsorokat, hogy azok a magyarországi egyetemek hol szerepelnek ezeken a rangsorokon, vagy ezek azért inkább a felsőoktatási intézmények számára visszajelzések, vagy valamilyen formában mutató számok?
Egyrészt a felsőoktatási intézmények számára fontos visszajelzések, mert itt azért vannak olyan objektív szempontok, ami alapján megmérettetik az adott felsőoktatási intézmény. Másrészt a felsőoktatási intézmények tesznek arról, hogy a hallgatók tudjanak a kiválóságaikról, tehát hogy ez jó, hogy verseny van a felsőoktatási intézmények között, és jó, hogy verseny van a hallgatóért a felsőoktatási intézmények között. Tehát mindenki a saját maga kiválóságát, a rangsorban való elhelyezkedését, az egyéb általa nyújtott szolgáltatásokat, akár egyedi intézményi ösztöndíjakat is bemutatja. És hát nyitottunk a nemzetközi piacra is. Tehát 2013-hoz képest 65%-kal több külföldi hallgatónk van. Most már 40 000 külföldi hallgató van a magyar felsőoktatásban, ami egyrészt jó azért...
Te cél ezt növelni, ezt a számarányt?
Cél több szempontból. Egy, versenyképességi faktor. Másrészt azért 3500 német hallgató van a magyar felsőoktatásban, 2500 kínai, 500 japán, 800 dél-koreai, tehát hogy olyan országokból...
És hát ez mondjuk bevétel is nyilván az egyetemi
olyan szférának. Országokból érkeznek, amelyek erős országok, és nem csak az egyetemnek bevétel, ha figyelembe vesszük a lakásbérletet, a költségeket és sok minden mást, akár a 180 milliárd forintos éves nemzetgazdasági szintű bevételt is ez elérheti. És hát olyan képzési profilok is alakulnak, ahol a magyar és a nemzetközi hallgatók közös kurzusokon vesznek részt, ezzel is a nyelvi kompetenciáinkat erősítjük.
Itt egyetemi rangsorokat tekintve azért nagyon komoly célkitűzések fogalmazódtak meg hazai egyetemek részéről, akár konkrét dátumokat is megjelölve. Ugye a Semmelweis Egyetemet már említettük, a szépen lépdel előre a Times Higher Education-nek a világrangsorában, az idei világrangsorban is, de ugye a Corvinus Egyetemen is az a meghatározott, konkrétan kijelölt cél, hogy a világ 200 legjobb és Európa 100 legjobb egyeteme között legyen 2030-ra. Tehát ez nincs is olyan messze, hát ez ugye 7-8 éves időtáv. Vannak azért komoly versenytársak, akár itt a közép-európai régióban, vagy európai viszonylatban, mert hát tudjuk, hogy azért ilyen egyetemi rangsorokat tekintve nyilván a hagyomány, a nagy múlt egy-egy egyetem vonatkozásában az is nagyon meghatározó.
Igen, egyrészt az egyetemek hagyománya, történelme a V4-eknél Közép-Európában meghatározó. Másrészt ezek az egyetemi célkitűzések, a Corvinus Egyetem rektorával épp múlt héten egyeztettem, a cél a London School of Economics típusú működési modell, hallgatói-oktatói arány, kutatási aktivitásnak az elérése, ami igazán vonzó, és innentől, ahogy az adott egyetemek lépnek előre, húzzák magukkal a többi egyetemet, teszik versenyképesebbé a teljes magyar felsőoktatást. És azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszak, elmúlt évek eredményei alapján azért, ami a 2014-es fokozatváltási stratégiának a tudatos véghezvitele, a környező, akár beszélhetünk Prágáról, akár beszélhetünk Pozsonyról, akár beszélhetünk Brnóról és más meghatározó Krakkóról, más meghatározó egyetemekről, versenyképessé váltunk ezekkel az egyetemekkel, egyes képzési területen még be is előztük őket.
Ugye 21 modellváltott egyetem, említettük, hogy a hallgatók kétharmada ilyen alapítványi működtetésű egyetemre jár. Aki most jelentkezik, annál vélhetően szempont az a tanulmányok kiválasztásánál. Nyilván az első ugye az, hogy milyen szakirányt szeretne választani magának, de szempont az is, hogy mondjuk ez a képzés, vagy ez a képzési forma milyen egyetemen van? Tehát, hogy alapítványi egyetemen, ilyen modellváltott egyetemen, vagy állami fenntartású egyetemen? Lehet ez szempont? Egyáltalán van, lehet különbség?
A döntéseknél azt látom, hogy a hallgatók nézik, hogy az adott egyetemnek milyen kimeneti lehetőségei vannak. A diplomás pályakövetésből hol helyezkednek el leginkább a hallgatók, milyen együttműködéseik vannak más gazdasági szereplőkkel, cégekkel, és a hallgatók igenis nézik tudatosan ezeket a további lehetőségeket, amely a külföldi mobilitási kapcsolatokat jelenti, amely a gyakorló helyeket jelenti, hogy hova mehetek el aztán gyakorlatra az adott képzési idő alatt. Egyre tudatosabb válnak a hallgatók ebben.
Igen, azért is kérdeztem ezt, mert azért ugye aki figyeli az elmúlt időszak kommunikációját, annak talán azt tűnhet ki, hogy szinte a sikerzáloga, ha modellváltott egyetemre jelentkezik, vagy ilyen modellváltott egyetemen folytatja a tanulmányait, mert ugye hangsúlyozottan ez egy a versenyképesebb működés, a rugalmasabb működés, a gazdaságra jobban nyitott egyetemet jelent, miközben hát azért nagymúltú egyetemek, hát ugye most 6 egyetem maradt állami működtetésben, vagy fenntartásban, de itt azért olyan nagymúltú egyetemek vannak, mint az ELTE, vagy a Műszaki Egyetem. Tehát azért biztosan mehet egy hallgató, vagy választhat ezek közül, az állami fenntartású egyetemek közül is, nem feltétlenül rosszabb kondíciók között folytathatja a tanulmányait.
Természetesen az állami ösztöndíjas helyek, a képzés minősége, megfelelősége, azaz ELTE, BM esetében is a magyar felsőoktatás meghatározó intézményeiként biztosított. Ugyanakkor egy lényeges dolgot látni kell. A modellváltó, megújult felsőoktatási intézmények finanszírozásába beleégettük a teljesítmény elvűséget. 30-40-50%-ban, tehát 3 év múlva a megújult felsőoktatási intézményeknek a finanszírozása olyan teljesítmény és minőségi paraméterektől függ, aminek a jelentős része a hallgató érdekében van, a képzés előrehaladásban, az elhelyezkedésben, a diploma biztosított plusz bérarányában, és minden olyan dologban, ami a hallgatónak a felsőoktatás végzés követő diplomás elhelyezkedését biztosítja.
Folytatódhat még a modellváltás egyébként? Ugye szóba került az, hogy 21 modellváltott egyetem van. Van arra szándék, van esetleg azzal kapcsolatos egyeztetés, hogy bővülhet még ez a kör? Ugye január elején, január közepén voltak hírek arról, mint hogyha a Budapesti Műszaki Egyetem is fontolgatná azt, hogy áttérne, vagy váltana az alapítványi működési formára.
A kormány álláspontja ebben egyértelmű volt. Itt, ha megnézzük a 2021 évi modellváltó intézményeket, akkor minden esetben az egyetemnek a szenátusa a legfőbb döntéshozó testülete kezdeményezte azt, hogy szeretnének a rugalmasabb, versenyképesebb egyetemi modell irányába tovább lépni, és ennek az oka az volt, hogy 2020 év végén mindig ilyen 5 éves ciklusokban az intézményfejlesztési stratégiai terveket szükséges megújítani, és ez indította el ezt a folyamatot, és így történt meg a 2021 évi struktúraváltás, modellváltás azoknál az intézményeknél. Ebből adódik, hogyha a BME hasonló kezdeményezést indít, tehát egy többség alakul ki az egyetem szenátusában, hogy szeretnék neked...
Voltak erről már egyeztetések, vagy tárgyalások egyáltalán? Megkeresés az egyetem részéről?
Értelemszerűen a felsőoktatási intézmények egyeztetnek egymás között. Tehát kialakult egy új finanszírozási rendszer, kialakult egy új szabályozás, látják ennek a lehetőségeit a felsőoktatásban, úgyhogy van konzultáció az intézményrendszerben ennek kapcsán, de ilyen döntés a BME vezetése részéről, hogy ebbe az irányba lépnének tovább, nem történt. Majd, ha ez...
Tehát ott is akkor egy szenátusi döntés kell, és akkor utána indulhat el a megkeresés.
És utána kezdődhet el az egyeztetés, igen. Mint hogy ez történt a többi modellváltó intézmény esetében.
A modellváltott és állami fenntartásban működő egyetemekről, felsőoktatási intézményekről beszéltünk, kevesebb szó esik az egyházi működtetésű felsőoktatási intézményekről, pedig hát itt is azért nagyon komoly, már mondhatni, hogy komoly felsőoktatási múlttal rendelkező intézmények vannak.
Hát elég, ha csak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, vagy a Károli Református Egyetemre gondolok, de hát a tavalyi évben egy jelentős fenntartó váltás is történt, hiszen az EGRI Eszterházi Károly Egyetem az EGRI Főegyházmegye fenntartásába került, és ott van a Gál Ferenc Egyetem is még Szegeden, tehát vannak meghatározó egyetemek, amelyek katolikus vagy református egyházi fenntartásban vannak, és hát tavaly november óta egy nagyon eredményes egyeztetés van a katolikus egyház által fenntartott, református egyház által fenntartott egyetemekkel, melynek eredményeképpen tavaly évvégén, december 24-én pont egy olyan megújított keretmegállapodást írtunk alá mind a református egyházzal, mind a katolikus egyházzal, amely keretében a megújult, modellváltott felsőoktatás intézményekhez hasonló finanszírozás indul el mind a katolikus, mind a református fenntartású intézmények esetében, ahol persze a speciális indikátorok kicsit mások, oktatási, kutatási indikátorok vannak, de ott az értékteremtő társadalmi szerepvállalás indikátorai azok, amelyek nagyon erőteljesen megjelennek még, illetőleg azok a szempontok, amelyekkel akár a köznevelésben, akár a szociális intézményhálózatban történő, saját fenntartású intézményrendszerbe történő versenyképes képzési profil kialakítása is ezeknek a tárgyalásoknak és a megújult finanszírozásnak a részét képzi.
Utalt arra a beszélgetés első felében, hogy az állam egyfajta megrendelői szerepbe kerül az egyetemekkel kapcsolatosan, és nagyon fontos a teljesítmény, illetve a teljesítmény központuság. Hogyan és miként mérhető ez az egyetemek részéről? Mert nyilván a finanszírozás tekintve is ez a teljesítmény, ez nagyon fontos szegmens.
Ha az elmúlt időszaknak a legizgalmasabb része ez volt. Tehát ha megnézzük a magyar társadalmi folyamatokat, a magyar gazdaság fejlődés irányait, azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaság, a magyar ipar egy high-tech ipar. Ha három lényeges kifejezést mondanék, azt szeretnénk, hogy magyar, zöld és high-tech gazdaságunk, high-tech iparunk legyen. Tehát ez a feladata a felsőoktatásnak, hogy az ehhez szükséges jövőre néző szakembereket képezze. Mit tettünk tehát? Megnéztük a munkaerőpiaci trendeket, megnéztük azokat a nagy ágazati stratégiákat a klíma területén, energiapolitika területén, közlekedés területén, agrárium területén, hogy melyekre kell épülnie jövő Magyarországának, és ebből a megrendelői szerepből tudtuk azonosítani, hogy az egyes képzési területeken milyen hallgatója, milyen képzési igényekre van szükség, és ezeket szerződtük be a 25 éves keretmegállapodásba, stratégiai irányokban, kutatási fejlesztési irányokban, és a 6 éves finanszírozási szerződésekbe pedig az adott képzési
területek. De ez azt is jelenti, hogy új képzési területek is bekerülnek az egyetemek portfóliójába?
Hogy mondjak ilyet, például a körforgásos turizmus, körforgásos mérnökképzés, gazdasági, gazdálkodási tudományi képzés, tehát ezek mind-mind, vagy adattudományi képzés, ezek mind olyan új előrelépések, amelyeket látjuk, hogy a gazdasági
lehet
rendek...
ezt egyébként modellezni, hogy mondjuk a gazdaságnak, vagy akár a munkaerőpiacnak 5-10-15 év múlva milyen szakemberekre és milyen tudásra lesz szükség?
Igen. Lehet modellezni, mert látjuk a mostani munkaerőpiaci trendeket, látjuk, hogy milyen fejlesztések várhatóak az országban, és ebből tudjuk számolni azt megfelelő modellekkel, hogy milyen végzettségű, képzettségű emberekre van szükség. Éppen mondanék egy legújabb terület, az akkumulátor stratégia területén. Végig tudjuk bontani azt, hogy az új akkumulátor stratégiának megfelelően milyen képzésekben, mely egyetemeken kell előlépnünk. De ez az egyik része, hogy milyen hallgatókra van szükségünk a másik, és milyen mennyiségben. A másik része, hogy milyen kutatási profilt kell indítani, de a harmadik része, ami még nagyon izgalmas volt, hogy ebben a megújult finanszírozási rendszerben 2,5-szeresére növeltük átlagosan az egyetemek finanszírozását a modellváltott intézményi körben, milyen teljesítmény minőségi ösztönzőket alkalmazzunk. És ez a három lábú szék modell az egyik, és minden szék lába, mind a hallgatóért van. Az oktatás területén, a képzés területén ott masszívan a jelenlegi 10-ből 7 hallgató végzett átlagos 30%-os lemorzsolódási arányt kívánjuk csökkenteni úgy, hogy 8,5 átlagos végzettségű hallgatók legyen. Ez képzési területekként különböző, mert mondjuk egy informatikán jelentősebb volt a lemorzsolódás, a műszaki területeken jelentősebb volt a lemorzsolódás. Mi történik? Az elmúlt hónapokban azt láttuk, az elmúlt fél évben az, hogy működésbe lépett a rendszer. Mentor programok indultak, és ez jó. Ugyanígy, ha van egy 3 éves képzés, akkor a kredit előre haladással azt kívánjuk elérni, hogy 3 év alatt a hallgató fejezze be a képzését, és erre is megfelelő programokat indítottak az intézmények, sőt, nem csak az intézmények, mert mindenhol a hallgatói önkormányzatok országos konferenciával egyeztetve azt kértük, hogy a hallgatók legyenek részesei ennek a folyamatnak. És ami a legizgalmasabb indikátorunk volt, ez az elhelyezkedés. A térségi elhelyezkedés erősítése, hogy a végzettségnek megfelelően történjen meg az elhelyezkedés. Mi történik ekkor? Az történik, hogy a képzés gyakorlati elemeibe elkezdenek beszállni az adott egyetemet körülvevő, az ökoszisztémában együtt gondolkozó cégek. Ami nem csak a gyakorlati arányt, hanem a képzésnek a gyakorlatiasságát is elősegíti. És ott vannak a kutatási indikátoraink, ahol azt szeretnénk, hogy a fiatalok már az új kutatásokba kapcsolódjanak be az intézményekben, ezzel már korai publikációk születnek, szabadalmak, innovációk születnek, amit szintén díjazunk, és a kiemelt ágazati céloknál tehetséggondozás, mobilitási programokat erőteljesebben támogatjuk, a sportinfrastruktúrát és a hallgatói sportéletet fejlesztjük. Keveset beszéltünk erről, de a hallgatókkal megállapodtunk abban, hogy minden képzés területében. Tavaly évvégén beleírtuk azt a sport lehetőséget, hogy minden képzésnél kreditet adunk a sporttevékenységért. Tehát ha a hallgató igazoltan sportol, fut, egyéb fizikai aktivitást végez, az kreditet ér, hiszen nem csak a szellemünket, tudásunkat kell ápolni, hanem a testünket is. Ebben is jelentőset léptünk előre. És a tehetséggondozás, szakkollégiumi rendszer, hátrányos helyzetű hallgatók esetében is olyan indikátorokat tűztünk ki az egyetemeknek, amely a hallgatók jólétét, hallgatók jobb létét szolgálja. Szóval csak azt tudom mondani a hallgatóknak és a hallgatók szüleinek, nagyszüleinek, hogy igazán, vagy leendő hallgatók szüleinek, nagyszüleinek, hogy igazán megéri most felsőoktatásba jelentkezni, amire még pont egy hete van a leendő felsőoktatásba jelentkezőknek.
És az említett mutatóknak ez a rendszere vagy szisztémája már olyan mértékben kidolgozott, hogy az egyetemek, a modellváltott egyetemek finanszírozása is már eszerint zajlik majd?
Igen. Már most az első negyedéves január 15-én biztosított finanszírozásban is ezeket a szempontokat figyelembe vettük a felsőoktatási intézményeknél, és tényleg jó volt azt látni, hogy amit mi csúnya kifejezésre makroindikátoronként meghatároztunk, azután a tavaly ősszel az adott képzési területeken, az adott egyetemeken tovagörgő hatást váltott ki, és azt lehet mondani, hogy ér el minél több hallgatóhoz, ér el minél több oktatóhoz.
Érintőlegesen szóba került már ugye gazdaság, munkaerőpiac és az egyetemek kapcsolata és kapcsolatrendszere. Mondhatjuk azt, hogy maga a piac, a munkaerőpiac viszonylag érzékeny visszajelzéssel rangsorolja is a diplomákat, és persze ezen keresztül magukat a felsőoktatási intézményeket?
Mint ahogy ez történik a világon számos helyen, igen, és ez cél, és ez fontos, hogy ez a verseny, ez a megmérettetés, beszéltünk a nemzetközi rangsorokkal, ne csak a nemzetközi rangsorokban jelenjen meg, hanem a konkrét munkaerőpiaci elhelyezkedésben. Van olyan indikátorunk amúgy, ami bérelőnyhöz kötött. Tehát azt mondtuk, hogy mennyit ér az adott egyetemnek a diplomája. Van az adott végzési területen egy átlagbér. Ha egyetem, te elitképzést szeretnél bizonyos területen folytatni, akkor a te indikátorod abból fog állni, az egyik indikátorod, hogy a nálad végzetteknek egy év múlva, két év múlva, x év múlva a bér az átlaghoz képest mennyivel magasabb.
Hát vannak erre, ha jól tudom, honlapok is, ugye ott van a diplomántúl.hu honlap, és a egyes egyetemeknek is megvan a maguk diplomakövetési módszertana, vagy...
Pontosan ezek azok az adatok, amiket szisztematikusan az elmúlt időszakban feldolgoztunk, és egy nagyon jó konzultatív folyamat volt az intézményekkel, és az új fenntartókkal, a kuratóriumokkal, amely kuratóriumi elnökök, tagok nyitottak a felsőoktatás megújítására, és együtt definiáltuk, együtt határoztuk meg ezeket a teljesítmény és minőség ösztönzőket.
Többször szóba került már a finanszírozása, az egyetemek finanszírozása, és hát ugye modellváltott, meg állami fenntartásban, vagy egyházi fenntartásban működő egyetemek, de a támogatásokból, finanszírozásból azért egyként jut mindegyik területnek, ugye? Mert például talán a legutóbbi beszélgetésünk során már érintettük azt, hogy a két lépcsőben zajlott egy elég markáns béremelés az egyetemi oktatók körében, és ez ugye egyként volt érvényes az állami fenntartású intézmények esetében, illetve az alapítványi formában működő egyetemeknél is.
2x15%-os béremelés történt, az első 15% tavaly ősszel, a második 15% idén január 1-jel. Ez azt jelenti, hogy pusztán ez a béremelés 64 milliárd forint plusz bér lehetőségét biztosítja a közel 50 000 egyetemen lévő oktató-kutató tanárnak, 26 ezer körül az oktató-kutató tanár, és mindazoknak, akik az egyetemen dolgoznak. Tehát ez egy masszív béremelés, amely béremelés, mint ahogy a hírek jelezték is, egyes intézmények még további bérkiegészítéssel toldottak meg, ami helyes, mert ezekben a bérkiegészítésekben azok a teljesítményminőség szempontok jelennek meg, amelyekről az elmúlt percekben beszéltünk.
Ha már finanszírozás, itt egészen óriási összegekről lehetett hallani és olvasni, ugye 2700 milliárd forintos fejlesztés az egyetemi szférának a következő években, és ha jól tudom, ebből ugye idén 1000 milliárd forinttal kalkulálnak. Meg lehet azt, akár csak a fő irányokat tekintve, meg lehet azt mondani, hogy mire jut ebből, vagy mi a szándék, hogy hova kerüljön ez a pénz, mert óriási összegekről van szó valóban.
Igen. Az elmúlt években is jelentős forrásokat fordítottunk fejlesztésre. Mondhatnám, az elmúlt években uniós fejlesztésből közel 150 milliárd fejlesztés állt a felsőoktatási intézmények rendelkezésére. Ebből újultak meg kampuszok, Pécset, vagy a Mohai Nagyművészeti Egyetem kampusza, vagy akár a Közszolgálati Egyetem is megújult. Egy másik jelentős forrás volt ez a 2004-2006-ból való örökség, hogy eladósították az egyetemeket azzal, hogy befektetők építettek kollégiumokat, más egyéb oktatási tereket. Erre is tudatosan 150 milliárdot költöttünk, hogy ezt kiváltsuk, hagy mondjak erre csak egy arányszámot. A tavalyi évben 300 ezer négyzetmétert vásároltunk vissza az egyetemek tulajdonába, és a tavalyi évben 6 ezer kollégiumi helyet vásároltunk vissza a hallgatóknak ezekből a befektetésekből. Tehát ez is egy masszív 150 milliárd volt, de ezek az óriási összegek, amely az idei 1000 milliárdos finanszírozás, ezzel Európa élvonalába tartozunk, és a 2700 milliárdos hosszú távú fejlesztéssel pedig tudományos és innovációs parkok jönnek létre. Megújul az egyetemi infrastruktúra. Ha a 21. századi jövőt képzünk, kutatunk, oktatunk, akkor ehhez megfelelő infrastruktúrának kell rendelkezésre állnia. Ennek az infrastruktúrának, eszközparknak olyannak kell lennie, amely a meghatározó iparágakkal versenyképes, sőt, előrébb van, mint az adott iparra vonatkozó gyártás technológia, hiszen így tudunk a kutatás, fejlesztés, innováció igazi globális innovátorai lenni. De ugyanakkor egy másik területre is jelentős forrásokat fordítunk. Uniós úgynevezett RRF pályázatot írtunk ki a felsőoktatásban egyrészt a képzés megújítására, másrészt digitális tananyag fejlesztésre, harmadrészt pedig gyakorlati képzés, gyakorlati digitális képzőhelyek fejlesztésére, és ezzel próbáljuk meg a mindennapokban szükséges felsőoktatási gyakorlati képzés, digitalizációs tartalmat is erősíteni.
Infrastruktúra fejlesztést, kampusz fejlesztést említett, de akár képbe kerülhet mondjuk új egyetem létrehozása is, vagy létrehívása. Kérdezem ezt azért, mert a mostani tanév elején, ugye valamikor ősszel, Sárospatakon a Tokaj-Hegyalja Egyetem, mint új egyetem, és rögtön egy alapítványi formában működő egyetem lépett a felsőoktatási palettára.
A Sárospataki kampusz Tokaj-Hegyalja Egyetemként új életet kezdett, és ennek az
volt előzménye, mondjuk, volt tehát előzménye, azért ott volt felsőfokú képzés korábban is, csak ez most egy speciális.
Ha megnézzük a Magyarország kulturális, történelmi gyökereit, akkor helyén való az, hogy Tokaj-Hegyalján egyetem legyen, és ennek az egyetemnek a magyar szőlészet, borászat kultúráját kell egyre erőteljesebbé tennie.
Ennél jobb helyet földrajzilag nem nagyon lehetett volna találni, mint Tokaj-Hegyalján.
És ez a megújult felsőoktatási struktúrának is az egyik ékszere lesz az elkövetkezendőkben.
Szóba került már az, hogy említette, hogy Budapesttel együtt 48 városa van az országnak, ahol felsőoktatási képzést hirdettek meg a felvételi tájékoztatóban is. Tehát mondhatjuk, hogy azért le van fedve az ország teljes területe, de nyilván nagyon sokan vannak, akik mondjuk nem a lakóhelyük közelében vagy környezetében választanak felsőoktatási intézményt vagy képzést. Nyilván számukra nagyon fontos a kollégiumi férőhely vagy a kollégiumi elhelyezés. Én azt láttam, vagy azt olvastam, hogy nagyjából 50 ezer férőhely, kollégiumi férőhely van most, vagy áll rendelkezésre. Elegendő ez, vagy gondolkoznak még további fejlesztésben?
Egyrészt az első lépés az az, van egy kollégiumfejlesztési stratégiánk. Folyamatosan fejlesztjük a kollégiumi helyeket, de most büszkék vagyunk arra, hogy visszaadtuk a kollégiumokat az egyetemeknek és a hallgatóknak, mert kivásároltuk azokból a projektekből, amelyekben ezek a kollégium helyek voltak. A tavalyi évben 8000 kollégiumi helyet újítottunk föl, komfortosabbá tettük a kollégiumokat, és az idei évben is ez a kollégiumfejlesztési stratégiai fejlesztés megy tovább. Ahol kollégiumot kell még, kollégiumi helyet kell biztosítanunk az Budapest, és számos egyetem infrastruktúrális fejlesztésében vannak kollégiumfejlesztési tervek, kollégiumfejlesztési irányok, amelyek akár az elkövetkezendő évben a budapesti kollégiumi férőhelyek további bővülését jelenthetik. De gondolkozunk olyanról is a kollégiumi helyek vonatkozásában, a hallgatókkal egyeztettünk erről, hogy nyáron a kollégiumi helyek újrahasznosítása a diákoknak milyen jó szabadidőtöltési lehetőséget jelent. Tehát komplex, a hallgatókkal egyeztetett, a kollégiumi férőhelyet bővítő, a komfortfokozatot megújító stratégiával rendelkezünk, amelyre ez az infrastruktúrális fejlesztés jelentős fedezetet biztosít.
Beszélgetés zárásaként még talán ejtsünk szót a röviden a járványhelyzetről, mert hogy hát azért a pandémia még mindig itt van, és ez nyilván az egyetemi munkát, az egyetemi oktatást is befolyásolja. Szeptemberben jelenléti oktatással kezdődött a tanév az egyetemeken, aztán közben voltak rövidebb online oktatása áttérő időszakok, illetve hibrid oktatásra váltás. Most hát éppen a vizsgai időszak véget ért, kezdődik az új fél év, vagy az új szemeszter, mire lehet készülni? Van-e esetleg egységes elképzelés, vagy direktíva az egyetemek számára?
Az ajánlásunk úgy szól, hogy a jelenléti oktatást preferáljuk. Természetesen az intézmény rektora döntési szabadsággal rendelkezik ebben a kérdésben, hiszen képzés és képzés között különbség van. De köszönhetően a hallgatók felelősségvállalásának közel 90%-os a hallgatók oltottsága, ami egy kiemelkedően magas oltottságot jelent, és az oktatók oltottsága pedig közel 100%-os. Szóval az oltottsági adatok és az elmúlt időszakban bevezetett járványügyi intézkedések biztos oktatási járványügyi lehetőséget adnak arra, hogy a folyamatos képzés meglegyen. Ahol úgy döntenek, hogy ez online digitális formában történik, ott az elkövetkezendő egy-két hétben valósul ez meg, ott a gyakorlati képzéseket a fél év második szakaszára visszük, de az oltottsági adatok kiemelkedően jók, mind a hallgatók, mind pedig az oktatók esetében.
Van, ahol esetleg van kifejezett előírás az oltottságra? Gondolok itt az orvos egyetem?
Ott 100%-on vagyunk. Tekintettel arra, hogy ott a gyakorló...
És pedagógus képzőintézményeknek, hiszen a gyakorló tanításra kimenő pedagógus hallgatók is oda mennek
ott,
az iskolába.
Oltottak kell, hogy legyenek, tehát aki gyakorlatra megy ki, oltott. Az orvos egészségtudománynál, hiszen klinikán, kórházban van a gyakorlat, szintén 100%-os oltottsággal vagyunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár volt a vendégünk itt az arénában. A beszélgetés elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő közreműködött. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.